Szűz Mária, szent neve. Lipinszky Mihály atya műsorát hallhatják.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallják Szűz Mária szent nevének napján.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeptember 12-én a liturgiában Szűz Mária szent nevének emléknapját ünnepeljük. A mai napi ige liturgia, különösen az evangélium, mutatja Szűz Máriát, aki kész a szolgálatra. Amikor meglátogatja a Szent Erzsébetet, megy oda, hogy segítsen, akkor, amikor mind a ketten várakoznak a gyerekük születését. Szűz Mária, amikor indul a hegyekbe, a rakanakhoz, vállalja a fáradtságot, és vállalja az utat, vállalja azt, hogy fog szolgálni, segíteni az idősebb rakanát. És ott, amikor találkoznak, lehet látni, hogy az ő neve, a Szűz Mária neve dicséretre méltó. Hiszen akkor, amikor Erzsébet találkozott vele, akkor, amikor Szűz Mária megköszönte őt, rögtön így válaszolt. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. A mai szentleckében pedig látunk, hogy mennyire egyben van, mennyire szétválaszthatatlan Jézus titka és a Szűz Mária titka. Nem lehet szétválasztani Szűz Mária iránti tiszteletét Krisztus tiszteletétől, és fordítva. Nem lehet teljesen tisztelni Krisztust, ha megfeledkezünk az ő anyjáról. A Szűz Mária, amikor meglátogatta az Erzsébetet, mutatta azt is, hogy mennyire foglalkozik emberi dolgokkal, mennyire foglalkozik ember szükségleteivel, akár azokkal, ami nagyon hétköznapi. De a mai ünnep, a Szűz Mária szent nevének emléknapja, mutatja azt, hogy Szűz Mária segítséget, oltalmát tapasztalhatjuk akár a nagyon nagy dolgokban is. Ennek az ünnepnek az eredete lassan alakult. Szűz Mária nevének emléknapját először 11. században Canterbury Szent Anselm kezdte hirdetni. Mondta a Szűz Máriáról, hogy a legédesebb kenyér és lélek kedves kenyere a Szűz Mária. És bátorította az embereket ahhoz, hogy minden körülmények között forduljanak Szűz Máriához, hogy bizalommal nála keressenek segítséget. Még szebben ezt a gondolatot kifejezte Clairvaux-i Szent Benedek. Ő azt mondta, veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közben járó imáját elnyerhest, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni. Ha őt kéred, nem fogsz kétségbe esni. Ha rá gondolsz, nem térsz rossz útra. Ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni. Ha ő védelmez, nincs mitől félned. Ha ő vezet, nem fogsz elfáradni. Ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Mindenben tudjuk megtapasztalni Szűz Mária segítségét. És gyakran egyszerű emberek kérnek Szűz Mária közbenjárását. Tudnak, hogy ő ott közel van az Istenhez. közel van az ő fiához, és tud közvetíteni fohászainkat, kéréseinket, akár amikor hétköznapi dolgainkról van szó, vagy akkor is, amikor például nemzetek sorsáról van szó. Végül ez a két szent, Canterbury Szent Anselm és Clairvaux Szent Benedek alapot adta ahhoz, hogy végül az egyházban alakuljon a liturgikus emléknapja, Szűz Mária szent nevének emléknapja. Először 16. században kezdték azt az ünnepet ünnepelni Spanyolországban. De 11. Ince pápa azt az ünnepet az egész egyházban meghirdette. És az volt, mint hálaadás, azért, hogy sikerült 1683. szeptember 12-én legyőzni törököket Bécs falainál. Akkor Sobieski harmadik János király ott legyőzte a törököket. És annak a győzelmének sikerét Szűz Mária közbenjárásának tulajdonították. Látták, hogy Szűz Mária által sikerült legyőzni azokat, akik nem csak lefoglaltak a területet, az Európát nagy részét, hanem veszélyeztették is a hitünket. Azért tulajdonították azt a győzelmet Szűz Mária közbenjárásának, mert akkor, amikor Sobieski János király indult a csatára, több Szűz Mária kegyhelyet meglátogatta. Először megállt a Częstochowában. Ott elvégezte a gyónását, részt vett a szentmiségben, és így teljesítette azt, amit ószövetségi proféták többször beszéltek. Megvalósította azt, amire bátorították az ószövetségi proféták. Megtérés és hűség az volt az ő üzenetük, hűség az Istenhez. És ezekben a dolgokban, a megtérésben és hűségben látta az egyetlen eszközt, amely a győzelemhez vezethet. Nem csak katonák, nem csak harcos erők, hanem szükséges a győzelemhez, az igazi győzelemhez, megtérés és hűség. Tovább, amikor Sobieski harmadik János király ment Bécs irányába, megállt Krakóban, karmelita templomban, és ott is imádkozott Szűz Mária képe előtt. Végül Sziléziában is, Piekáriban, Szűz Mária kegyképe előtt fohászkodott. És Szűz Mária ünnepén, augusztus 15-én, nagy boldogasszony ünnepén, Szűz Mária mennybevételének ünnepén indult. És akkor, amikor sikerült legyőzni a törököket, 1683. szeptember 12-én így írta a pápához: Venimus, vidimus, Deus vicit. Megérkeztünk, megláttunk, Isten győzött. De az az Isten győzelme Szűz Mária közbenjárása által történt. Amikor nézzük arra a történetre, a törökök fölötti győzelmére, látunk, hogy mennyire fontos az ima, hogy igazi győzelem ima által történik. Ehhez szükséges az alázat. Azaz alázat segít abban, hogy az ember látja, hogy túl gyenge, hogy ahhoz, hogy nagy dolgokat tudjon végbevinni, szükség van az Isten segítségére. És így követi a Szűz Mária példáját, aki alázatos volt, aki minden jót, ami az életében történt, minden felmagasztalását csak Istennek tulajdonította. Képes volt elmondani azt a szép himnuszt: magasztalja lelkem az Urat, mert nagy dolgokat vitt végbe az életemben. És így nem csak tudunk kérni a Szűz Máriát, hanem úgy, ahogy említettünk, amit megfogalmazta Klervai Szent Benedek, tudjuk Szűz Mária példáját követni is. A mai világban is tovább aktuális a Szűz Mária tisztelete. Nagyon szükséges azt, hogy kérjük Szűz Mária közbenjárását. Lehet azt csinálni otthon az imádságban, a templomainkban. Lehet is zarándokolni sok kegyhelyre, ahol tiszteljük a Szűz Máriát. És akkor is, amikor lehet, hogy nem nagy harcok miatt kell imádkoznunk, Szűz Mária altalmát kell kérnünk. De nagyon sok dolgunk van, amelyekben szükségünk van Szűz Mária segítségére, az Isten segítségére. Szükségünk van azért, hogy Szűz Máriának ajánljuk a családjainkat. És nem csak kérjük tőle közbenjárását a családjainkért, hanem az életünkben a szent család példáját. Kövessük, próbáljuk meg megvalósítani azt a szeretetet, felelősséget és hűséget az Istenhez, amelyet a Szűz Máriában látunk. Szükségünk van arra, hogy kérjük Szűz Mária altalmát, hogy egyházunk is mindig hűséges legyen az Istenhez. Akkor, amikor jönnek minden fajta gondolatok, amelyek szeretnének néha elfordítani embereket az Istentől, hogy egyház mindig hűségesen hirdesse a megtérést, hirdesse azt, hogy Isten nélkül nem lehet megoldani hétköznapi dolgainkat és az életünk legnagyobb kérdéseit. Ma, amikor gondolunk is az egyházra, látunk, hogy ahhoz a nagy feladathoz, nagy felelősséghez kevés az ember. Kevés a papi szerzetesi hivatás. Azért Szűz Máriától kérhetünk, hogy segítsen, adjon, hogy Isten adjon jó papokat, jó szerzeteseket, akik úgy, mint Szűz Mária, tisztaságban, Isten szolgálatában éljenek. Végül imádkozhatunk országunkért, hazánkért. Gyakran dicsekszünk azzal, hogy Magyarország Mária ország, hogy Szűz Mária országa vagyunk. De ahhoz, hogy tényleg az legyünk, nem elég csak a történelem, nem elég csak néha imádkozni, kérni az ő közbenjárását, hanem szükséges is az, hogy kövessük Szűz Mária erényeit, Szűz Mária hűségét, Szűz Mária csendes életét, amikor figyelte arra, aki legfontosabb, arra, aki minden élet forrása, az Istenre. És végül Szűz Mária közbenjárását kérhetünk az egész Európáért. Hiszen akkor, amikor 1683-ban, amikor történt Bécs faluinál az a győzelem fontos volt nem csak egy ország számára, hanem az egész Európa számára, hiszen megállította a török és iszlám terjedését azon a kontinensen. És akkor, amikor szembesülünk ma is ezekkel a konfliktusokkal, támadásokkal, amelynek alapja gyakran vallási. Kérjük, hogy Szűz Mária adjon nekünk is azt a kitartást, amely 1683-ban az igazi győzelemhez vezetett. Kérjük, Szűz Mária, könyörög érettünk, vezess minket, és segíts, hogy a hétköznapi dolgainkban és nagy döntéseikben hűségesek maradjunk az Istenhez, hűségesek maradjunk az egyház tanításához, és tudjuk legyőzni azt az igazi harcot, ami lehet, hogy lelkünkben is kell vezetni, hogy tudjuk igazi győzelemben részesülni. Amen.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallották Szűz Mária szent nevének napján.
Szűz Mária szent neve. Lipinszky Mihály atya műsorát hallhatták. Következő műsorunkban Barsi Balázs atya homiliáját hallhatják az évközi 21. vasárnapról, Széchenyből.
Az Úr legyen veletek, és a Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben, miden Jézus Fülöp Cezareájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem atyám, aki a mennyekben van. Ezért mondom neked, te Péter vagy, s erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézusnak most hallott szavai felkínálják nekünk, hogy a múlt vasárnapi Szent István király ünnepén elhangzott tanítás tovább bontakozzék bennünk. A múlt vasárnap azt mondta nekünk az Úr, hogy aki hallgatja szavait és szerinte cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, ki házát sziklára építette, szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, de az nem dölt össze, mert sziklára épült. Szikla. Ez egy kép. A szikla valóságos biztonságot ad fizikailag. Ez egy hasonlat. Viszont ha valakire építek, Jézus Krisztusra, ő azért nem egy darab kő, nem szikla, és nem fizikai kapcsolat van közöttünk. Ez egy hasonlat. Ilyen hasonlatokat, ahogy mondtam, mindig mondott az ember, amióta ember. Az etológus vizsgálva, megfigyelve az állatok életét, láthatja, hogy sok hasonlóság van az állatok csoportja és az emberek között. Természetesen, hiszen minden élő lény egyetlen sejt leszármazottja. Ugyanakkor Viktor E. Frankl figyelmeztette Konrád Lorenzet, hogy azért vigyázzon, mert amikor az állatok közösség életét vizsgálja, észreveheti, hogy az emberek közösség élete bizonyos pontokon, ahogy ezt egy magyar etológus is megállapítja, hihetetlenül különbözik az állatok csoportjába. Sőt, ha belegondolunk, áthághatatlan szakadék van köztünk. Az egymás közötti kapcsolatban. Miért? Azért, mert mi személy vagyunk, az állat meg nem személy. Én valaki vagyok, és ezt a valakit az Isten teremtette, ez nem abból a sejtből jött össze, amely egyesült anyám méhébe egy másik sejttel. Nem. Tehát maga ez a hasonlítás bizonyítéka annak, hogy az ember egyszerre két világban van. Benne van a fizikai világba, a biológiai világba, és ugyanakkor mérhetetlenül fölötte is van, mert szellemi személyiségünk van. Az állatok között nincs személyes kapcsolat, amely feltételezi a szabadságot, önzetlenséget, tudatos döntést egészen addig, hogy az egyik ember képes meghalni a másikért. A szikla fizikai valóságot jelöl, de ami ráépül, amire a Jézus beszél, a ház, az emberi közösséget jelent, az a családot. és lehet valakinek szuper erős háza, de a család széthullott. Akkor mire építette a családját? Két világban vagyunk egyszerre. Az anyagi univerzumban, és ez a nagy világ, ez nem csak egy külső környezetünk, hanem mi is anyag is vagyunk. Viszont van egy másik kapcsolatunk, egymással szellemi, személyes kapcsolatban vagyunk. Az ember házának építése nincs fizika nélkül. Alapot csinálunk, téglát téglára teszünk. De az ember életének lényege nem a fizikai megkapaszkodás az univerzumba, arra csak a házat építjük, hanem a másik személybe. Már csak azért is, mert tulajdonképpen, nagyon fontos, amit mondok, nem mi kapaszkodunk az anyagba, hanem az anyag kapaszkodik belénk olyan értelemben, hogy az egész univerzumbannak nincs értelme az ember nélkül. Mert csak mi tudjuk, hogy létezik. Tehát őrültül belénk kapaszkodik az anyag és a világ mindenség. És minden élőlény. Ezért mondja Szent Pál, hogy sóhajtozik Isten fiainak kinyilvánulása után. Micsoda bukás, amikor az ember kapaszkodik az anyagba, és tőle várja a megváltást, az üdvösséget, a boldogságot. Nem arra való. Az anyag kapaszkodik belénk. Úgy annyira, hogy ahogy Krisztus bebizonyította az ő dicsőséges föltámadásával, hogy a testünk is föltámad. Tehát a világmindenség föltámad. Az anyag az ember miatt, aki az Isten fiában van, egy új állapotra jut. Nem mi kapaszkodunk az anyagba, hanem az értelmesség, a létezés értelmének szintjén az anyag kapaszkodik belénk, mint egy azt mondva, hogy ti vagytok az egésznek az értelme, nem mi, mi azt se tudjuk, hogy vagyunk. Az Úr Jézus letartóztatásának éjszakáján egy szolgáló azzal állt Simon Péter elé, te is vele vagy, mert a beszéded is elárult téged. Galileai tájszólásba beszélt, mint ahogy van palóc tájszólás. Az emberi beszéd elárulja az embert. Hogy mi a felfogása magáról az emberről? Ebben a hasonlatban egy olyan létező személy utal a világgal, az anyaggal való kapcsolatra, amely fölött áll az anyagnak. Amikor azt mondjuk, hogy hát ez az ember, ez szilárd jellemű. Nem. Ez hasonlat. A kő a szilárd, de a jellem az nem szilárd, hanem mi. Végtelenül több. Építettél a feleségedre, a férjedre, megbízol a gyerekben. Tehát itt két világ van, szilárd jellem. Jézus ezt használja fel. Tehát akkor ismét és mindig oda jutunk, hogy az emberi személy, aki testével az anyagba beágyazva, személyével egy olyan valakibe kell, hogy megkapaszkodjon, akibe úgy bízik, mint ahogyan az a tégla megbízik a másik téglába. Persze ez nem bizalom, az fizika. Ez az állatok esetében nincs. Akkor az ember maga a szikla és kész. A kérdés, amely bizonyos szempontból az egyetlen égető kérdés, hogy egy személyes, tiszta, igazi, szeretett kapcsolatba meddig kapaszkodhatunk a másikba? A haláláig. Mert ha másik ember, aki szeret engem, aki téged szeret, akire ráépítetted a házadat, otthonodat, életedet. Csak az anyagba kapaszkodó jelenség lenne, akkor halálával feloszlik ez a kapcsolat. Akkor maga az ember élet lényege illúzió. Tükröződés lenne. Az anyag déli bábos kipárolgása. Viszont az anyag nem párologtat ki magával, és nem tükröz egy szabad szemét, mert az anyag nem szabad. Testvérek, minden predikációban elmondom, nagyon kérem, gondoljátok végig. A mi hitünk abszolút emberi mélységekre épül, ez nem egy ideológia, nem egy vallás. És olyan világban élünk, hogy a legmélyebb alapokra kell most ráépíteni. Nincs, hogy mondott valamit a pap, szép, stb. Az, amelyek elfelejtem. Ezen dolgozni kell. Hogy ez tényleg így van. Az ember legvégső identitása, önazonossága az, hogy valaki, és ez a valaki nem az anyagból van, de az anyagba van beleágyazva. Igen, nem magyarázható meg a személy egy teremtő Isten nélkül. Mert ha nem az anyagból való, akkor kívülről való. Az ember olyan lény, aki képes Istenre, de elszakadtunk tőle, na hát ezt nem kell bizonyítani. És önerőnkből sohasem mehetünk fel a mennybe, vagyis Istennel nem létesíthetünk abszolút biztos kapcsolatot, mit mond Jézus? Senki sem mehet fel a mennybe, vagyis Istenhez, csak az, aki lejött az Istentől, és most mond egy félelmet, aki most is ott van. Na most ilyent egy zsidó ember nem talál ki. A második isteni személy ember lett. És azt mondja, hogy mik közben én Istentől, az Atyától lejöttem, és majd fölmegyek hozzá, most is ott vagyok. A Szent Háromság titka. Melyik vallás alapító beszél erről? És ha nem beszél egy se, akkor nincs megoldva a személyes életünk. Egy egyszemélyes Isten nem tud szeretni, nem is személy. Világenergia. Mit érdekel engem a világenergia? A világenergia nem tud szeretni. Vége. Lesöpörtem az összes vallást ezen a ponton. Simon Péter Jézusnak ezt az identitását pillantja meg, hogy ki-e az Istennek ez a názáreti. És a názáretinek ki-e az Isten? Nem proféta, nem vallás alapító, nem nagy ember, nem erkölcsprédikátor, nem egy végtelenül jó szeretetről prédikáló filozófus, nem. Te vagy az élő Isten fia. Nem lehet alulról meghatározni. Te nem olyan vagy, mint Illés, nem olyan, mint Mózes. Nem olyan, mint Buddha, nem olyan, mint Lao Tse, nem olyan, mint Mohamed. Péter itt kimondja a konstantinápolyi, níciai hitvallás lényegét, amit most imádkozunk, de másképp mondjak, bennfoglaltan, téged csak az Isten felől lehet meghatározni. Na és akkor mondja Jézus, na most, mivel beléptél az én világomba, te is szikla vagy. De ne szóljatok senkinek erről. Meddig? A föltámadásig. Mert ott derül ki, hogy Jézus Isten. Hiszen ha hazudott volna, ha egy őrült zsidó lenne, akkor az Isten nem támasztotta volna föl harmadnapra, mégpedig kitalálhatatlan föltámasztással, mert nem jött vissza. Hanem az a test, amit eltemettek, az harmadnapon megdicsőült, nem tudunk mást mondani. Itt van, csak nem engedi látni magát. Nem kopog, hogy bejöjjön. A kenyér és a bor színébe ott van a föltámadott test. Tehát Isten igazolta názáreti Jézust. Igen, ezért ölték meg, amit magáról mondott. De éppen ezt igazolta az Atya Isten, amikor a lélek erejével föltámasztotta. Ez a vasárnapunk. Most egy keresztény, aki nem jár vasárnap misére, az mitől keresztény? Az első 400-ban olyan is volt, hogyha 3-4 valaki lustaságból, vagy valami nem jött misére, kiközösítették. Nincsen életkapcsolata Názáretivel. Az ő személyében nem jön le az eukarisztiával, az oltári szentséggel a föltámadt Jézus, hogy a személyét beburkolja, hogy a halál ne ártson neki, és majd föltámaszza az utolsó napon. Kedves testvérek, azért még két megjegyzést tennék. Az egyik, Simon Jézus Isten kapcsolatát megvalva, maga is ebben a Jézussal való kapcsolatban szikla lett. Így az egyház Isten szilárdságban, örökké való biztonságban él, de csak ott, ahol ezt vallja. Katolikusok nagy tömege már nem vallja. Tehát az egyház felszínén van. Ott tényleg liki-laki van. Ezt is változhatom másik vallásba, lemeszi, stb. Nem érti, hogy mit kapott. Nem érti. Minden emberi kapcsolat csak ezen kapcsolaton belül nyeri el beteljesedését, hitelességét, végső isteni szilárdságát. Ezért az esketés az nem egy templomi cirkusz, hanem a szent háromságos Istenbe belemeríti egy férfi és egy nő a szerelmét. Tehát többet nincs kilépés. Nem is lehet. Mert azt a szerelmet egy örökkévaló szeretetbe burkolja bele, és lehet, hogy kiadja a szerelem, lehet, hogy elhagyják, mint felbonthatatlan. Egyébként minden igazi emberi kapcsolat felbonthatatlan. Ha Krisztusban van, mert a Szent Háromság felbonthatatlan. A másik megjegyzés. Csányi Vilmos egyszemélyes csoportok és a globalizáció című remek művében, nem értek vele egyet sok filozófiai álláspontjába, de hát nem is mint filozófust olvastam, hanem mint etológust, aki az állatok csoportjával foglalkozik, és az emberi csoportokkal. És valami félelmetes jó dolgokat mond. Szinte kezébe adja a teológusnak, vagy a hívőnek, na most ezt gondold végig, kivéve azokat, hogy ő esetleg a szemét nem tartja Isten teremtésének, stb. Azt mondja, az autonóm személyiség a végső csoport redukció, az egyszemélyes csoport. Hát ez alakult ki mára. Mindig csoportokba élt az ember. Hát férfi és nő és gyerekek. Törzs. Nemzet. Ma érdekes módon tulajdonképpen egy személyes csoport van. Nincs csoport, hanem te vagy. És azt teszed, amit akarsz. Kitalálhatsz vallásokat, hiedelmeket, szokásokat, új törvényt, új emberi kapcsolatokat. Mindent kitalálhatsz. Abszolút egyedi lény vagy. Most ebből akarnak globális világot csinálni, hát nem őrület ez? Ki is mondja, hogy ilyen nincs? Hát magába hordozza a mai világtendencia a saját fölrobbantását. Mert így nem egyik csoport a másikkal egyezkedik, ez már nem így van. Hanem minden egyes ember egy külön csoport, egy külön világ mindenség, persze elszakadva az Istentől, ő maga az Isten, most tessék ebből egy szép, boldog új világot csinálni, ahol majd az egész emberiség szereti egymást. Hát azért erre utal ez az etológus. Félelmetes, félelmetes. Azt mondja, hogy tulajdonképpen A modern társadalomban tehát folyamatosan csökken a biológiai kötődés szerepe. Nő az elidegenedés, ahogy ezt a társadalomtudósok más alkalom, más oldalról megfogalmazták, és a társadalom szerkezete egyre inkább az egyszemélyes csoportok, az autonóm egyének egyezkedési struktúrájával írható le. A megapopulációban, tehát a nagy emberiség közössége, az individualizmus által kialakított biológiai szükséglet kielégítésére a technika számtalan megoldást is kínál. A média egyik funkciója, hogy folyamatosan reprezentáljon pseudocsoportokat, álcsoportokat. Tehát olyan csoport, hihetetlen, amelyek kielégítik azt a biológiai igényüket, hogy egy jól ismert csoport tagjai lehetünk, legyünk. A szappanoperák, a Szabó család, a Dallas szereplői ilyen pseudocsoportok. De a híradókban látható nemzetközi személyiségek jól ismert csapata is az. Ez a tudós etológussal természetesen filozófiai dolgokban nem mind értek egyet, de ezek a megjegyzések félelmetesek. Egyet megtanultam belőle. Itt az emberi személy a kérdés. Mert ha az emberi személynek nincsen, a Szent Háromság Istennel kapcsolatban nem ő teremtette, hanem ő van, akkor ő egy istenség. Hihetetlen. A kérdés nem önmagában van, hanem hogy honnét a személy. A Szent Háromság egy Isten saját belső életébe akarta felvenni az embereket és angyalokat. Tehát nem úgy gondolt el, hogy az a egyszemélyes létező, az maga Isten, stb., és akkor tessék közösséget alkotni. A globális világ ismétlem eleve önmagába hordja saját pusztulását. Ez nem jóslat, ez már itt van. Mert alapja éppen az egyszemélyes csoport. Kilátásannak tűnik a helyzet. Az etológus ajánl két utat, valami megoldása, de szerintem az se végső megoldás. Valójában egyetlen út van elgondolkodni, hogy az személyünket az Isten teremtette, akit Jézus kinyilatkoztatott, hogy nem egy személy, mert egy személy nem tud szeretni. És ha egy ember teremt, akkor ő vele akar játszadozni. Akkor lesz Isten személye, amikor minket meg... Ez borzalmas. A Szent Háromságot nem lehet kitalálni, csak elfogadni vagy visszautasítani. Az emberiség jövője ez. A Szent Háromság közössége. És ebbe való részvétel. Hihetetlenül a katolikus egyház nem a múlté, hanem a jövőjé. De a katolikus egyházban sokan, akik nem ebben élnek, ők a múlté. Nincsenek benne a mában, és nincsenek a jövőben. Pseudocsoportok, álházasságok, álbarátságok, tehát nem igazi emberi csoportok, amit semmi se tart össze, mert mindenki külön egy istenség. Hát óriási, amik azt mondja az Úr, és aki rám épít. Máshoz azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki az én életemben részesült, a keresztség az nem egy szertartás, belém ömlik az isteni élet, az isteni természet részese leszek. És a másik is erre van rendelve. És ezért az emberi kapcsolatok lehetnek abszolút szilárd, sőt örökkévaló. Semmi sem múlik el, ami igazi. Minden elmúlik, mert már most megrohadt, ami pseudo, ami utánzat. Aki hallgatja tanításomat, mondja az Úr, és aszerint él, a sziklára építi házát, Istenre. És maga is szikla lesz, mint Péter. És a papoknak, a híveknek ilyen sziklává kell várniuk. Amen.
Barsi Balázs atya homíliáját hallhatták az évközi 21. vasárnapról, Széchenyből.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.